Kontingens. Közéleti külügyi kitekintő az FM 98-on. Üdvözlöm Önöket, Tóth Mónikát lehet hallani a stúdióban 4 óráig itt a Kontingens külügyi kitekintőben. Menekültügy Nyugat-Balkán, Amnesty. Jezsuita menekültügy, jezsuiták, Magyar Vöröskereszt, MIGSZOL, azaz Migrációs Szolgálat, Menedékmigránsokat Segítő Egyesület, menekültügy, menekültügy, migráció. Ez az utóbbi pár hónap egyik legerősebb témája. Itt van velünk annak a szervezetnek a magyarországi szóvivője, amelyik nemzetközi szinten is foglalkozik vele. Az UNHCR magyarországi szóvivője, Simon Ernő. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot és üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen éven vannak túl? Lassan-lassan.
Intenzív éven vagyunk túl. Rendkívül sok mindent csináltunk, és rendkívül sok emberrel kellett találkoznunk. Rendkívül sok sorssal ismerkedtünk meg, és bízom benne, hogy nagyon sok emberre tudtunk segíteni.
Az ENSZ menekültügyi főbiztossága ezekben a, mondhatom, hogy vészterhes időkben?
Én a veszélyt semmiképpen sem érzem ebben a mostani helyzetben.
Terhelt időkben.
Ezekben az igencsak zsúfolt és intenzív időkben tovább is azt mondanám, tehát én a veszélyt nem látom.
Összehívja Önöket? Van-e valami fajta olyan központi végiggondolásról folyamatoknak, ami után aztán Önök, illetve a belgrádi kollega, vagy bárkik, akik dolgoznak a világon, valami fajta koncepcionális döntéseket, véleményeket megkapnak?
Természetesen, tehát most ez a helyzet, ami kialakult itt a Görögországtól a Balkánon, Magyarországig, illetve az utóbbi időben Horvátországon, Szlovénián keresztül, Ausztriától, Németországig és Európa más országaiig, ez egyértelműen nagyon hangsúlyos választ igényelt tőlünk is az ENSZ menekülügyi főbiztosságától, és ez azt jelentette, hogy erre a helyzetre komplett a helyzetet kezelő csoportok, tímek alakultak nálunk. Amikor Magyarországon augusztus tájékán, augusztus vége felé kialakult a határon, Röszkénél, a szerb-magyar határon az a helyzet, hogy a menekültek menedékkérők a kukoricaföldön éjszakáztak napokon keresztül, illetve onnan próbálták őket aztán regisztrálni a hatóságok, akkor a Magyarországon már jó néhány kollégám volt, akik erre a rendkívüli helyzetre érkeztek Magyarországra, és utána ami irodánk egyébként egy 21 néhány fővel dolgozik, itt egy csúcsidőszakban voltunk Magyarországon közel 100-an is, majd pedig, amint Magyarországról a súlypont áthelyeződött máshová tőlünk délre, illetve délnyugatra, akkor ezekbe az országokba mentek, utaztak tovább a kollégáink, és most is ott vannak a szerb-horvát határon, a horvát-szlovén határon, a szlovén-osztrák határon, és tovább, és mindenütt ott próbálnak segíteni az embereken.
Azt ígértem a hallgatóknak, hogy megpróbálják áttekinteni az elmúlt egy évet, mégis december közepe van. Kezdjük a legelején, 2013-2014-ben új hullámban, elnézést a kifejezésért, megerősödik az iszlám állam, az Islamic State. Aztán megjelenik Irakban, Szíriában, és aztán Moszul eleste után egy ilyen hihetetlen nagy menekült hullám indul el közel-kelet Szíria-Irak térségéből. Ebben a pillanatban még úgy tekintettünk ezekre a hírekre, mint olyan események, amik nagyon fájdalmasak, de tőlünk nagyon távol zajlanak. Majd eltelik valamennyi idő, és ennek a menekült hullámnak nagyon nagy része megérkezik hozzánk, Európába is. Az elmúlt hetekben találkoztam egy afgán családdal, itt vannak Budapesten. Ezzel kapcsolatban egy pár perces összefoglalót hadd adjunk róluk, és akkor utána folytassuk a megbeszélést. Egy héttagú afgán család, 3 kisgyerekkel és egy asszonnyal. Nem beszélik sem a mi nyelvünket, sem angolul nem beszélnek, sem világnyelven nem beszélnek. Ahmad a család egyik legfiatalabb tagja, beszél törökül, így tudtunk vele szót érteni. Bizalmatlanok voltak, és féltek. Egy fél éjszakát út kellett tölteni velük, amíg megnyíltak és elkezdtek beszélni. A történetük nagyon tipikus, ugyanakkor végtelen emberi és fájdalmas. Ahmad volt az egyetlen, aki hozzájárult ahhoz, hogy legalább a keresztnevét használjuk. Mielőtt Ahmad történetét megtudtam volna, azt hittem, hogy körülbelül velem egykorú, jó 40-es. Aztán pár óra múlva kiderült, mindössze 21 éves. Számítástechnikusnak tanul, illetve tanult. Így tud egyáltalán törökül, Törökországban tanult 3 évet egy egyetemen. Most pedig itt Magyarországnak az egyik terén várja azt, hogy valahogyan tovább jussonak Németországba, Frankfurtba. Köszönet Murad Kártálnak a tolmácsolásért.
Köszönet. Afganisztán az Jawish barja, Taliban barja.
Talibánok vannak, háború van. Nagyon problémás az élet, élhetetlen az egész ország.
İran'da geldi, İran Cumhuriyeti İslami'de geldi.
Valami gyerekeket iskolába se engednek, ott ilyen problémáról is beszél. Utána eldöntöttek, Európába kell, el kell menni onnan. Életük veszélyben van.
Vallásuk milyen?
Nem, tálibok, terrorszervezetek miatt. Tálib fejedet vágja le ott helyszínen, öldökölnek. Gyerekeket nem engedik iskolába, embereket ölnek. Ha gyereked iskolába megy, nem észárolják az egész családot. Ilyen helyzet van.
Biz gyavallar, yaşımız 20-25-de.
20-25 éves vagyunk, tovább nem tudunk élni.
Çok problem, bizde söylüyor, gel bizim grubumuza çalış. Bizle çalışmıyoruz.
Azt mondják, hogy csatlakozzanak hozzájuk, tálibokhoz, ők meg nem csatlakoznak, hogy ők is így bűnszervezetbe
kerülnek. Mikor indultak el?
Ne zaman yola çıktınız Afganistan'da?
Bizim
hónappal ezelőtt.
Biz yavaş yavaş
nincs pénzük, lassan haladnak.
Garip ülke, bizde hiç kim yardım etmiyor.
Senki nem segít rajta.
Hayatımız iyi değil.
Yani nem jó az életük, gerekek
cemallar,
is. Hayatta
yaşama bizde problem. Yani çok, ya beni babam öldürüyor, kardeşim.
O dolgozik valaki valahol köz intézményben, mondjuk állami intézményben. Jönnek tálibok, megölnek. Mire államnak dolgozol, egész családodat. Mit tudom, munkát találna mondjuk állami intézetben, lehet, hogy másnap megölik az egész családját a tálibok. Ilyen helyzet. Nekünk ilyen abszurd, ilyen hihetetlennek, de van, ez van. Olyan hihetetlen.
Amikor elindultak, volt valami pénzük, volt valami cég.
Jóla csiktőnöz zaman paranız var mıydı? Lakásukat.
Evdi szállték, ev alvászalardı szállték.
Mindenüket eladtak, állatukat.
Gideceğiz, her ülke bizde kabul
ettik. Egy falat kenyerir. Indultak el.
Hányan vannak? Két kisgyerek
mindenki? Kaç kişisiniz? 7-7, 3 gyerek, 4 felnőtt.
Hova mennek? Hova
kapitulnak? Nereye gitmek? Németországba szeretnék elmenni, mindenki azt mondja, ott a legjobb.
Mi kellene ahhoz, hogy tovább mennek?
Yani biz csak gyerekek miatt mennének, ne legyen gyerekeik olyan helyzetben, mint ők. Elfogyod a pénzük, nem tudnak tovább menni, itt marad, vagy valahova táborba kerülnek. De nem tudom, egyáltalán tudják, hogy kell táborba kerülni? Csak nagyon rossz, azt mondja, nagyon sok probléma van ott, gondolom. Azt mondja, vagy beteg leszel, vagy gyerekek betegek.
Igen, még egyszer kérdezzük meg, hogy be akarnak-e kerülni táborba? Segítsen-e valaki nekik bekerülni táborba?
Nem akarnak ők vissza. Ők nem.
Mennének?
Nem tudják. Itt várnak, aztán nem tudom, mi lesz, ami lesz. Ők nem tábort akarnak.
Ama iş yok.
Sami taş teknikat végezte, de nincs munka. Yani 16 évet ya iskolába.
Geliyorum.
21, meg törökül mondom neked véletem, 21 éves. De sokat látod, mint a 50 éves lenne.
Igen.
Sokat tapasztal, sokat élt, sokat többet.
Vallahi. İki günde imá giymadi.
Két hónapja nem evett egyáltalán.
Kontingens. Közéleti külügyi kitekintő az FM 98-on.
Igen, valóban megismétlődött két mondat, az a két mondat, amit aztán később Murat Kaltár, akinek ezúton is újabb köszönet, lefordított, azt a családfő mondta, hosszú órákon keresztül beszélgettünk, ő nem szólalt meg, a 21 éves fia fiának suttogva mesél dolgokat, amiket aztán ő törökre fordított, és aztán magyarul megkaptuk. Majd a végén megszólalt, és elmondta ezt a két mondatot, hogy két hónapja nem evett, mert minden ételt a fiataloknak ad, a gyerekeknek, és egyébként aztán pedig a fiatal férfiaknak, hogy túléljék az egészet. A Kontingens stúdiójának a vendége Simon Ernő, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivője. Ezek azok a történetek, ők azok az emberek, akik megérkeztek ide hozzánk, amikor az első hullámmal szembesültek önök. Szerintem ez tavasszal volt még, talán nyár elején. Akkor mi volt a legelső, amit Magyarországon meg tudtak tenni ő értük?
A legfontosabb feladat mindenképpen az volt, hogy észrevegyük azokat az embereket, azonosítjuk azokat az embereket, akik a legsürgősebb segítségre szorulnak. Szerencsére Magyarországon igen gyorsan létrejöttek azok az önkéntes csoportok Budapesten, de még korábban már Szegeden, és az ország más városaiban is, amely csoportoknak a tagjai segítették ezeket az embereket ennivalóval, ásványvízzel, innivalóval, ha kellett éjszakára, takarókkal, gyermekholmikkal, pelenkákkal, sok minden mással. Nem ez volt a mi feladatunk, egyébként ez leginkább az állami szervek feladata lett volna. Ezek az önkéntesek nagyon nagy segítségükre voltak. Amit mi tettünk, az az, hogy már amikor átlépték a határt, vagy másút, például a kereti pályaudvarolójárójában, észrevegyük azokat, akik nagy családosok, sok kisgyerekkel, terhes kismamák, esetleg a terhességük a vége felé járva, betegek, mozgássérültek, vagy éppenséggel a háború miatt, aknák miatt, taposaknák miatt veszették el végtagjaikat. Ilyen embereket azonosítsunk, és mi hamarabb segítséghez, ha kell, orvosi segítséghez, ellátáshoz juttassuk őket. Ebben tudtunk először és leginkább sokat segíteni.
Ez volt az az első időszak, amiben még igazán a kormány megszorító vagy szorító intézkedéseik nem jelentek meg. Ebben az időszakban, ahogy ön is mondta, hihetetlen sok civil csoport, vagy állampolgárok, és vagy állampolgárok jelentek meg önkéntes módon, abszolút csak arra figyelve, hogy életben maradjanak, először életben tartsuk őket az utcán, és aztán majd utána megpróbáljuk megszervezni azt, hogy hogyan tovább nekik. Folyamatos kooperációban voltak ezekkel a civil segítő csoportokkal?
Lényegében, hogy ők egymással spontán alakult ki a kooperációjuk, az együttműködésük és a egymással való kommunikációjuk. Nagyjából így alakult ez velünk is. Azzal együtt, hogy még a nyár elején már nálunk az ENSZ menekülti főbiztossági irodájában teret adtunk egy olyan megbeszélésnek, ami pont ahhoz próbálta őket hozzásegíteni, hogy egymással fölvehessék a kapcsolatot, akik még nem találkoztak, vagy nem ismerték egymás telefonszámát, e-mail elérhetőségét, illetve valahogy tisztázzuk azt, hogy ki miben erős, ki mit akar csinálni, tehát hogy legyen egyfajta olyan koordináció, amely kiszűri az átfedéseket, nem mindenki ugyanazt csinálja, miközben más szolgáltatásokat pedig esetleg nem nyújtanak, mert senki sem készül föl vele.
Nagyon fontos, amit mond, az UNHCR miben erős? Nyilván hihetetlen nagy tapasztalata van nemzetközi terepen is. Miben voltak önök erő, miben erősek önök?
Pontosan ebben, tehát mi tudjuk azt, hogy hogyan kell idézőjelben, hogyan kell észrevenni azokat az embereket, akiknek a legsürgősebb és leginkább legerőteljesebb segítségre van szükségük.
Ez hogyan zajlik? Praktikusan hogyan történik? Járják az éjszakákat az önkénteseik, vagy hogy történik ez?
Nem is az önkénteseink, szó szerint a munkatársaink, és nyilvánvalóan itt nem Budapestről volt szó elsősorban, hiszen itt Budapesten azért rengeteg ember volt közöttük, körülöttük, a Migration Aid, amelyik szól a segítségünk, a menekültetnek és más csoportok önkéntesei. Amikor igazán ránk valóban ilyen szinten szükség volt, az például már akkor volt, amikor Röszkén, augusztus végén, szeptemberben kilakultak azok az állapotok, amiket mindenki láthatott a hírekben. Ott ezt a munkát végeztük, de ezen túlmenően persze folyamatosan, amikor igen-igen magasak voltak a létszámok, magyarországi menekült befogadó állomásokon, Bicskén, Debrecenben, Vámorszabadiban, mi oda bejuthatunk. Tehát nekünk megvan az a lehetőségünk, hogy bejussunk, az emberekkel beszéljünk, információt adjunk, illetve
ez a lehetőség most is megvan?
Hogy igen, az ENSZ szervezetének ez a fajta, ha úgy tetszik, privilégiumok megvan, hogy mi ezekre a helyekre, nekünk ezekre a helyekre bejárásunk van.
Egy nagyon rövid zene, és akkor utána folytatjuk, mert hogy aztán, ahogy utalt is rá, szeptemberben ugye megtörtént az a nagyon visszás röszkei helyzet, és onnantól kezdve én úgy érzem, hogy egy következő folyamat indult el a menekültügyi kérdésekben.
Azt mondja, hallod, hangod túl kemény. Azt mondja halkan, ha a nap véget ér. De fekete-fehére, dúdolj színesen. Szabadod szépet, szépet fényesen.
Kontingens. Közéleti külügyi kitekintő az FM 98-on.
A kontingens vendége Simon Ernő, az ENSZ menekülti főbiztosságának, az UNHCR-nek a magyarországi szóvivője. Eljutottunk időben, legalábbis kronológiában oda, hogy nyáron járunk már. Azonban egy valamiről nem beszéltünk, az a tevékenység, amit az ENSZ menekültügyi főbiztossága végez, az ENSZ is végez. Most nem tudok jobb kifejezésre, egy jó szolgálati tevékenység. Nagyon kell figyelniük arra, hogy az adott helyen, területen, például az adott államban, kormányban milyen a viszony azért, hogy a saját céljaikat maximálisan be tudják teljesíteni. Ezért aztán az év elején én úgy éreztem, hogy egy maximális respekttel próbáltak a kormánnyal kapcsolatos kooperációval kapcsolatban megnyílni, nyilatkozni. Viszont történt valami ebben a folyamatban, amelyik azt eredményezte, hogy májusban, jól emlékszem, amit mondod, májusban egy kemény állásfoglalással állt elő. Ki? A magyarországi képviselet, vagy maga az UNHCR?
Először is szögezzük le, hogy nekünk, mint ENSZ szervezetnek mindenképpen együtt kell működnünk minden ország kormányával, amely országban éppen jelen vagyunk. Ez így történik egyébként Jordániában, Törökországban is, ahol menekült táborokat működtetünk. Ott is azokat a táborokat is úgy működtetjük közvetlen módon, hogy a helyi hatóságokkal, a helyi kormányokkal egyeztetve velük együttműködésben.
Irakban van?
Irakban is vagyunk.
És Szíriában is van?
Szírián belül vannak kollégáink, de persze táborok, amiket mi működtetnénk, nem úgy működnek, mint Jordániában. Tehát a belső menekültek egy más megítélés alá esnek, mint az országokat elhagyó menekültek. Amúgy pedig, amit említett, május 8-án, amikor éppen csak elindult a nemzeti konzultáció, éppen csak kiküldték a kormányzat részéről a kérdőíveket.
Ez az a konzultáció volt, amelyben ugye a menekültekre, illetve, bocsánat, szóbotlás volt, a migránsokra vonatkozó kérdések voltak.
Sőt, ugye bár ez volt a címe, hogy kérdőív a migránsokról és a terrorizmusról. Tehát ennek a kérdőívnek a kiküldése kapcsán elég hangsúlyosan foglaltunk állást. Úgy gondoltuk, hogy úgy fogalmaztunk, hogy önmagában rettentően aggályos az, hogy ez a kérdőív, sőt a miniszterelnök úrnak a kérdőívhez fűzött kísérőlevele kísérletet tesz arra, hogy összemossa a menekülteket és nem csak a bevándorlókkal, hanem a terroristákkal is, miközben ezek az emberek nem, hogy nem terroristák, éppen ellenkezőleg ők maguk áldozatok. Ők azok az emberek, akik a terror elől menekülnek, az erőszak elől, az életveszély elől menekülnek. Ők maguk azok, akik ugyanazt a terrort szenvedik el a saját hazájukban, mint amely terror sajnos elérte most már Európát is. Mm. Ezen kívül magáról a kérdőjéről is úgy vélekedtünk, hogy meglehetősen rávezető jellegűek a kérdések, tehát szinte a kérdésekben benne foglaltatik a válasz, ami mindenre jó, csak arra nem, hogy egy ilyen jellegű kérdőív a valóban célt érjen.
Mit tartalmazott ez az állásfoglalás? Kért vagy kijelentett?
Mind a kettőt. Gyakorlatilag pontosan arról van szó, hogy véleményünk nek adtunk hangot, aggályainknak adtunk hangot a kérdőív kapcsán, és annak kapcsán, hogy ennek a kérdőívnek a esetleges eredményei azok hova vezethetnek egyébként. Nem csak ez volt az állásfoglalásunk, amikor a szeptember közepén életbe léptetett törvénymódosításokat a parlament megszavazta néhány héttel korábban. A szavazás előtt néhány nappal akkor is közzétettünk egy nyilatkozatot, illetve nyílt levelet küldtünk a parlamenti képviselőknek, amelyben például a képviselőktől pont az emberi lényüket, énjüket próbáltuk megszólítani annak kapcsán, hogy gondoljanak bele, hogyha őnekik kéne menekülniük. Az ő országokban dúlna a háború, vagy bármi más miatt üldöznek őket, és ők a gyermekeik veszélyben lennének, akkor hogyan cselekednének, és pontosan ezt próbáltuk elérni náluk is, hogy ne keverjék össze a terrorizmust, ne keverjék össze a menekülteket, és vegyék észre, hogy milyen emberek jönnek, és ezekről az emberekről kötelességünk. Nem csak a nemzetközi jogból fakadó kötelességünk, hanem az egyszerűen az emberi, a humanitárius megfontolások miatt kötelességünk gondoskodni.
Hogy kell elképzelni a magyarországi, gondolom önön kívül van még egy pár kollégája, aki kvázi főállásban foglalkozik ezzel az ügyel, az önök tevékenységét egy ilyen helyzetben. Gondolok itt arra, hogy megérkeztek Magyarországra, menekültek. A legtöbbször azt hiszem, milyen kifejezést találják erre, békeidőben, vagy akkor, amikor nem ekkora mennyiségben érkeznek hozzánk ők, akkor az történik, hogy a határon, amikor ők belépnek, akkor megpróbálják elősegíteni az ő miüket, integrációjukat, a továbbmenetelüket, esetleg a táborokba kerülését. És ehhez képest, a tevékenységekhez képest mi változott nyáron, amikor ilyen hihetetlen sebességgel nagyon sok mindent kellett végezniük?
Ugye a legeslegelső feladat mindenképpen az, hogy ezekről az emberekről gondoskodjanak. Tehát az nem lehet megengedni, hogy akár hőségben, nyáron 35-36 fokban ezek az emberek mondjuk ivóvíz nélkül maradjanak. Különösen akkor, amikor említettem már, terhes kismamákról van szó, kisgyermekekről van szó, idős emberekről van szó, vagy más beteg emberekről is van szó, de akár egy egészséges embernek is egy hőségben innia kell. Vagy hideg éjszakákon, már szeptember első időszak, első hetében, első két hetében volt egy néhány éjszaka, amikor éjjel 6 fok környékén volt a hőmérséklet, már akkor kellett nekik segítség, kellett takaró, kellett sátor, kellett sok minden más, és akkor a helyszínen kellett teremni nekünk, meg az önkéntesek sok más csoportjának, hogy a helyzeten valahogy próbáljunk segíteni. A legfontosabb mindenképpen az, hogy amikor ezek az emberek átlépik a határt, és azt mondják, hogy ők menedéket szeretnének kérni, akkor egyrészt átléphessék a határt, hiszen egy menedékkérőnek ehhez joga van, majd pedig ezt követően, miután gondoskodtak arról, hogy az alapvető emberi szükségleteit kielégítsék, tehát kapjon enni, inni, fedelet a feje fölé, azután úgymond szakzsargonnal fogok élni, hozzáférjenek egy törvényes, transzparens menekültügyi eljáráshoz, tehát hogy lefolytassák az ügyükben a jogi eljárást. Nem arról van szó, hogy automatikusan ezek az emberek mindannyian menekültek lettek volna. Viszont mindenki megérdemli azt, hogy az ügyében ezt az eljárást lefolytassák, és ha menekült, akkor viszont jogosult arra, hogy menekült státusz kapjon, tehát nemzetközi oltalommal részesüljön.
Akkor van kapásból egy pont, amire azt tudom mondani, hogy ezt innentől kezdve már nem kell végezniük, hiszen a határt lezárták, és kerítések védik a határainkat. Ez azt jelenti, hogy nem is érkezik hozzánk innentől kezdve menekült.
Elvétve érkeznek valóban, tehát ilyen heti szinten 8-10-12 ember jön mostanában Magyarországra a határon keresztül, aki beadja a menedékkérelmét.
Akkor viszont az a rész sokkal aktívabb lehet, amikor azt mondja, hogy mindenkit alanyi jogon megillető menekültügyi eljárásban részesüljenek, de ennek vannak olyan részei, ami ebben a pillanatban aggályos. Például, ha ide jön egy pastu nyelven értő ember, akkor vajon mit tud kezdeni a magyar nyelvű irataiinkkal? Hogyan tudunk vele kommunikálni? Ezekben a részekben tudnak segíteni?
Mindenképpen tudunk segíteni mi is, de hangsúlyozom, hogy egy olyan országban, Magyarország, egy Európai Uniós országban, illetve egy országban, amelyik aláírója az ENSZ menekültügyi egyezményének, az alapelvárás az a hatóságoktól, hogy a kommunikáció az olyan formában történjen, hogy az adott menedékkérő az értse azt, amit közölnek vele. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy valamilyen módon tolmácsot kerítsenek, és amikor őt kikérdezik, tehát hogy miért is kért menedékjogot, az ő történetét elmesélik, akkor tolmács legyen jelen, és az ő anyanyelvén, hogy az általában jobban beszélt nyelven beszélhessen, illetve utána, amikor megkapja a hatósági döntésekről a papírokat, akár a végzést arról, hogy menekülstátuszt kapott, vagy éppen utasították, akkor azt a papírt, az abban foglaltakat ő megérthesse.
Akkor elmondom, hogy mit tudtunk meg a Matt családjáról, délen léptek át a határt. Egy olyan végzés volt már magyar nyelven a birtokukban, amelyik kiderült, hogy a debreceni menekültáborban kapták ezt a papírt, tehát megjárták ott is, tehát már rég nem volt érvényes egyébként, és fogalmuk nem volt arról, hogy mi áll ezekben a papírokban.
Igen, az imént gyakorlatilag az elméletet mondtam el, az elveket mondtam el, valójában én is sok száz, hanem ezer menekülttel találkoztam idén is, és a korábbi években is olyanokkal, akik lobogtatták előttem a papírt a menekült befogadó állomásokon, vagy éppen regisztrációs központokban, azzal, hogy fogalmuk sincs, azon túl, hogy látják leírva a nevüket, látnak rajta a dátumot, hogy ők mikor születtek, általában a születési dátum sem stimmelt, vagy nagyon sokszor nem stimmelt, ezen kívül egy szót nem értenek abból, hogy mit ír a papír.
Az elmúlt pár hétben, amióta már jóval kevesebb menekült érkezik, legalábbis a határokon, a nyitott határ, tehát nincsenek nyitva a határok. Mi a dolguk most? Mi történik most önnel, önökkel?
Részint egy régiós iroda, a Budapest iroda. Tehát a kollégáimmal együtt, most éppen én is, hiszen itthon kevesebb feladat van Magyarországon. Én is járom a Balkánt, én is többször voltam már Horvátországban, Szlovéniában és máshogy. Segítek ott a kollégáknak, mint hogy mindannyian együtt dolgozunk, illetve Magyarországon figyelemmel kísérjük azt, hogy hogyan érkeznek meg az emberek az úgynevezett tranzit zónákban a határon, tehát a szerb határon, Röszkénél, Tompánál, illetve a horvát határon, Beremennél, valamint Letenyénél. Nézzük azt, hogy ezek az emberek beadhatják-e, benyújthatják-e a megfelelő módon menedékkérelmüket. A magyar hatóságokhoz persze, amennyiben Magyarországon akarják benyújtani, hiszen a tranzitzónán keresztül azok jönnek be, akik ott itt Magyarországon menedékkérelmet akarnak benyújtani. Majd pedig nézzük, követjük, nyomon követjük azt, hogy az eljárás hogyan zajlik. Meglátogatjuk rendszeresen a befogadó állomásokat. Éppen a hétvégén voltam Bicskén, a kollégám is rendszeresen járják a befogadó állomásokat, illetve nem csak a befogadó állomásokat, hanem az úgynevezett őrzött szállásokat is, és az idegenrendezeti őrzött szállásokat is, tehát azokat a fogdákat. Fogdákat értünk ez alatt. Igen, azokat a fogdákat értjük ez alatt, hogy őrzött szállás, amely intézményekben részint a menedékkérők vannak fogva tartva, azok, akik valamiért nem nyitott befogadó állomásra kerülnek, illetve...
Várjon egy kicsit, segítsen megérteni ezt, tehát hogyha nem nyitott befogadó állomásra kerülnek, ellenben zárt befogadó állomásra, akkor mert vannak ők őrizetben?
Ugye háromfajta intézmény van alapvetően ebben az egész történetben. Az egyik a nyitott befogadó állomás, ahol az ott elszállásolt menedékkérők mozgásszabadsága nincs korlátozva.
Ez a dolog nem változott a párizsi merényletek óta, tehát akkor ugye utána következő napokban azt hiszem, hogy a debreceni tábort lezárták, se kisebb, akkor senki, legalábbis mi próbálkoztunk, és nem sikerült. Most mi a helyzet például mondjuk Röszkén?
Debrecen már be is zárt, tehát Debrecen, mint tábor, már meg is szűnt, nem is létezik. Röszkén, ugye ott van a tranzitzóna, ez a bizonyos a pengésdrót kerítésbe beépített néhány tucat konténer, hivatali konténerek és egyéb ilyen lakókonténerek, ahol a határt átlépő menedékkérők egy néhány órán keresztül lakhatnak, amíg tovább nem szállítják őket a megfelelő befogadó állomásra, vagy pedig elutasítják a kérelmüket, és akkor pedig viszik őket tovább egy őrzött szállásra, azaz fogdába, ahol arra várnak, hogy vagy a bírósági ítélet megszülessen, vagy pedig az utasítás után kiutasíthassák, kitoloncolhassák őket az országból. Ahogy az imént mondtam, vannak nyitott befogadó állomások, ahol, most nem mondom olyan hivatalosan, inkább máshogy fogalmazok, ahol végül is az emberek szabadon kibejárhatnak a tábor területéről a városba.
Mi a tapasztalatuk, hogy ez valóban megvalósul?
Igen, ezeken a helyeken, tehát Vámosszabadiban, Bicskén, Debrecent már nem mondom, ez valóban lehetséges, ez adott ez a lehetőség. Van továbbá a menedékkérők számára az úgynevezett menekültügyi őrizet. Ezek a létesítmények egy fél fokkal szabadabbak, mint az idegenrendezeti őrizetnek a fogdái, de ez azt jelenti, hogy ennek a falain belül szöges drót kerítéseken belül kell tartózkodniuk, és ezt az épületet nem hagyhatják el az ott fogvatartottak. Illetve van az a harmadik kategória, amit úgy hívjuk, hogy idegenrendészeti őrizet. Itt vannak azok, akik vagy nem adtak be Magyarországon menedékkérelmet, vagy már elutasították a menedékkérelmüket jogerősen, és arra várnak, hogy kitoloncolják az országból őket, vagy még mostanában egy harmadik kategóriaként jelentkeztek azok, akik átlépték Magyarország déli határát, akár Szerbia, akár Horvátország felől. Tehát átmásztak a szögezrótkerítésen, ne adj Isten, még át is vágták a kerítést. A hatóságok elfogták őket, bírósági ítélet született, ugye arról van szó, hogy ez most már bűncselekmény szeptember közepe óta. A bírósági ítélet akár 3 év börtönről is szólhatna, ilyen ítélet még ezzel együtt nem született, hanem arról szól minden ítélet, hogy kiutasítják őket az országból, és a kiutasítási őrizet az, amiben ők kerülnek, és azért vannak őrizetben sokan heteken, most már valaki 2 hónapon keresztül, mert a Szerbia viszont nem fogadja őket vissza, akik Magyarországra átléptek.
Akkor ebben a pingpongban?
Ebben a pingpongban van némi új fejlemény az elmúlt hetekben, úgy tűnik, hogy azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiknek konkrétan névre szólóan Szerbia azt a választ adja, hogy nem fogadja őket vissza, ezek az embereket Magyarország úgy tűnik, hogy nem tartja tovább őrizetben, még akkor is, hogyha már 2 hónapig ott voltak, mivel nem tudunk velük mit kezdeni, hiszen teljesen embertelen és mindenfajta nemzetközi szabállyal ellentétes lenne, hogy gyakorlatilag büntelen embereket, a mi megítélésünk szerint legalábbis, büntelen embereket hónapokig, vagy akár végtelen ideig rács mögött tartsanak. Ezért az utóbbi időben ez a létszám a bört a fogdákban, az idegenrendészeti fogdában csökken. Ezek az emberek átkerülnek nyitott befogadó állomásokra, és hát nagyon valószínű, hogy ott viszont nem sokáig maradnak.
És akkor mi történik következő lépésként a nyitott befogadó állomások után?
Feltételezem, hogy ezek az emberek miután Magyarországon átéltek egy ilyen idézőjelben börtönélményt, hiszen nem börtönökről van szó, őrzetszállásokról, egy ilyen rács mögötti élményt, ezek után ezek az emberek, amint tehetik Magyarországról, inkább tovább próbálnak utazni. Egy ilyen élmény után nyilvánvalóan még kevésbé, ha eleve akartak volna is, még kevésbé akarnak ezen túl Magyarországon hosszú távon maradni.
Mi az önök tapasztalata, 100%-os arányban mennyien akarnak nálunk maradni, vagy mennyire vagyunk tényleg tranzitország, vagy voltunk?
Azt hiszem, 2 számot kell ehhez csak megemlíteni. Magyarországon idén hivatalos számok szerint mintegy 391 ember fordult meg, tehát ennyien lépték át Magyarország határát. Ebből a 391 ezerből most olyan 1000-valahány száz van a 3 említett létesítmény valamelyikében.
Mielőtt megnézzük a következő beszélgetésünkben a zene után, hogy mi történik ma Görögországban és a többi részen. Azelőtt engedjen meg egy észrevételt. Ön egy nagyon higgadt ember. Ahogyan beszélgettünk olyan dolgokról, amiközben a hátamon feláll a szőr, kimérten, pregnánsan sorolja a tényeket, mondja egymás után, hogy mi történik önnel, önökkel. Azonban egyszer, pont itt a 111 perc délutáni magazinunkban jelentkezett be pont akkor, amikor szeptember 14-e, 13-e, 4-e, 5-e, amikor a röszkai határnál ott voltak lent önök hivatalosan?
Igen, persze, sokan voltunk ott voltunk 10-néhány napon keresztül folyamatosan.
Mi történt ott? Már tudjuk kronológiailag, hogy lezárni, aztán kinyitni, aztán azt hitték, aztán stb. De ott valaki valamilyen döntést meghozott, aminek egy nagyon erős helyzet lesz a vége.
Attól tartok, hogy nagyon pontosan, különösen, hogy vizsgálat nem indult, soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan mi történt. Én ott álltam...
Ezt a vizsgálatot kinek kellene kezdeményeznie?
Amennyire tudom, végül is a parlamenti vizsgálatbizottság sem állt össze. Tehát éppen friss hír, hogy az ombudsman sem készül arra, hogy kivizsgálja azt, hogy mi történt Röszkénél az összecsapásnál, amikor a magyar oldalon lévő rohamrendőrök, illetve a szerb oldalon lévő menekültek összecsaptak egymással. Én a kollégáimmal ott álltam egy 10-11 méterre egy picike kis kerítés túlsoldalán, tehát nem a pengészrót kerítés, csak egy kis határát körüli kerítés túlsoldalán, egy 10-15 méterre az események epicentrumától, hogy fogalmazhatok, és azt láttuk, jócskán azt megelőzően érkeztünk, hogy az erőszak elindult volna. Azt láttuk, hogy jönnek a vízágyúk, a rohamrendőrök egyre nagyobb létszámú érkeznek teljes rohamrendőri felszerelésben, és hosszú-hosszú fél óráig, óráig ezek az emberek a határkerítés két oldalán úgymond farkas szemet néznek egymással. A feszültség tapintható volt, ezzel együtt nem volt semmilyen akció, ezt mondhatom. Addigra már az a videókon is látható akció már lezalott, hogy a szerb oldalon lévő menedékkérők, bevándorlók, ők szétrúgták ezt a kerítést, de nem jöttek be Magyarországra, hiszen meglátotta őket a pengésdrót, illetve meglátotta őket a rohamrendőrök sorfala. Majd egy órán keresztül nőtt a feszültség, üzenetek is elhangzottak, tehát a menedékkérőknél volt egy ilyen megafon hangos beszélő, amin keresztül kifejezetten pozitív üzeneteket mondtak angolul, ilyen üzeneteket, hogy menekültek vagyunk, mi a békért vagyunk itt, mi szeretjük Magyarországot, nem akarunk semmilyen gondot a magyar embereknek, mi szeretjük a magyarokat, szeretjük a magyar rendőrséget, és erre válaszoltak hivatalos módon a magyar oldalról, tehát elmondták nekik szintén hangos beszélőben, angolul és arabul, hogy amennyiben Magyarországra akarnak jönni, menedéket akarnak kérni, akkor menjenek el, amint egy 200-300 méterre lévő tranzitzónához, ott nyújtsák be menedékkérelmüket. Csak hogy ezen túlmenően semmi más kommunikáció nem volt, és a helyzet úgy nézett ki, hogy másfél nappal voltunk azután, ez egy szerda délután volt, hogy hétfőről kedre éjszaka lezárta Magyarország a határt. Méghozzá úgy, hogy éjfélig, 11-től 15-ig éjfélig engedték az embereket, majd egyszer csak vége volt. És lassan engedték át az embereket akkor már kisebb csoportokban, tehát igen sokan rekedtek úgy a határ Szerbia oldalán, hogy már ott álltak sorban, amikor egyszer csak lehúzták a redőnyt előttük. Ezek az emberek másfél nappal később még ott voltak, és abban az élményben, abban a hídben lehettek, hogy ha mégis az orruk előtt még átmentek emberek, akkor ebből a határ még egyszer megnyílhat, hiszen ők látták ezt, hogy ez megtörtént, nem is sokkal korábban. Mi a különbség azok között, akik akkor átmentek, és mi a különbség köztük? És nem voltak igazán készek arra, hogy ők átmenjenek a tranzitzónába, ők úgy akartak jönni, ahogy gondolom, ahogy a többiek is jöhettek. És én ezt láttam, álltak az emberek, néha tapsoltak, arról a pontról, ahogy én álltam, és nyilvánvalóan egy ponton állhattam, én is csak egy ember vagyok, az egész kört nem láttam be, ahhoz egy helikopterre kellett volna a helyszín fölött lenni, és akkor pedig csak onnan láttam volna abban a szögből azt történéseket. Egyszer csak azt láttam, hogy igazán minden közvetlen kiváltó előzmény nélkül 11 rendőr ebből a kézi, ilyen óriás flakon könnygáz sprét elkezdte fújni az emberekre, ők hátra szaladtak, másodperceken belül már a vízágyú is működésbe lépett, amire válaszul elkezdődött dobálózás a túlsó oldalról. És innentől pedig elszabadultak a történések, majd egy olyan 20-30-40 perccel később volt az, ami azóta már igen sok vitatárgyát képezte, és a médiában is mindenféleképpen elemezték, amikor a magyar rendőrök visszább vonultak egy olyan 50-60 métert, egyértelműen úgy tűnt a helyzet, hogy a menedékkérők azt hitték, hogy a magyar rendőrök feladták ezt az értelmetlennek tűnő küzdelmet, elkezdtek sétálni Magyarország felé, semmiképpen egy ilyen roham nem volt, ellenkezők sétáltak, sőt elindultak velük, már akkor gyermeket, családok is, majd pedig, ugye a médiában ezt nagyon sokat leírták már, és hát sok videó is van erről, majd pedig néhány egy perc, két perc elteltével jött az a rendőr adtak, aminek aztán utána véres áldozata is voltak.
Mit tett ön személyesen Simon Ernő ez alatt a 20-30-40 perc alatt? Mi történt önnel?
Ugye én, mint szóvivő, nem sokat tehettem mást, mint hogy beszéltem újságírókkal, hiszen ez a határa ütkelő helynek az a része volt, ahová őket nem engedték be, minket, az ENSZ munkatársait igen, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy másfél percenként csörgött a telefonom, hol a Reuters, hol a BBC, hol valaki más keresett, szinte azt mondhatom, hogy élőben tudósítottam, jobb hiány az eseményekről.
És mit élt át közben?
Ennek köszönhetően talán akkor még ott közben nem is volt igazán lehetőségem gondolkodni, hogy mi zajlik itt érzelmi oldalról. Azt átéltem, hogy pont felénk fújt a szél, és mint mondtam, 10 méterre ha voltunk az eseményektől. Tehát a könyvgázból kaptunk rendesen. Itt a hallgatóknak most lehet mondani, hogy az embernek a torkában, az orrában, a nyálkahártyájában a könyvgáz az rettenetesen fáj, senki sem próbálja ki soha.
Simon Ernő a vendégünk, nem sokára folytatódunk. I let it fall. My hands
Kontingens. Közéleti külügyi kitekintő az FM 98-on.
Menekültügyi főbiztossága ismételten hangsúlyozza, hogy a mostani menekült és migrációs válságot csak azonnali közös európai fellépéssel lehet orvosolni. Ez szeptember 17-i állásfoglalásuk. Mi újság most ezzel a közös uniós állásfoglalással, koordinációval Magyarország milyen részese ennek?
Egyértelmű az, hogy továbbra is így gondoljuk, tehát csak Európa összefogva képes ezen a helyzeten úrrá lenni. Egyértelmű az is, hogy amely országok egyedi megoldásokat keresnek, azok legfeljebb saját maguk számára, itt most Magyarország áll az első én ebben a kérdésben, saját maguk számára teremtettek megoldást, tartok tőle csak ideig, óráig. Amennyiben Európa bezárja a határait, azzal nem oldja meg a helyzetet. Ezek az emberek, látjuk a hírekben, mi történik Szíriában, mi történik Irakban, Afganisztánban és máshol. Ezek az emberek mindenképpen jönni fognak, hiszen életben szeretnének maradni.
Azt hiszem, hogy a legjobban kifejező a szándékok erősségére azok a leszbaszi képek és helyzetek, összevarrott szájak, és tehát az a fajt, nyilván ezek demonstratív megnyilvánulások, és nem mindenki így, de azt hiszem, hogy ez megfelelő hőfokkal mutatja azt, hogy mi játszódik le bennük.
És még valami attól tartok, egy sokkal tragikusabb dolog is mutatja, hogy mennyire elszántak, hiszen az életükért menekülnek. Egy rettenetes fotó még valamikor szeptember elejéről, amikor egy két és fél éves szíriai kurd kisfiúnak a holttestét most a partra Törökországban az Égei tenger. Ez a kurd kisfiú, ez a tengerbe fulladt, 2 évesen a szülei túlélték, már amennyiben még élet, magam is édesapa vagyok, már amennyiben még az élet, amikor az ember a saját kisgyermek élete elvesztése után saját maga próbál valahogy így túlélni. Ez a kép, illetve ez a sztori is azt mondhatja, hiszen rettenesen sok más gyermekkel indulnak még útnak, hogy az emberek csak akkor indulnak a gyermekeikkel egy ilyen veszélyes vállalkozásba, csak akkor fognak bele, ha nincs más választásuk. Akkor, hogyha a tenger abban a borzalmas gumicsónakban, amivel a csempészek belekényszerítik őket, embercsempészek, abban a gumicsónakban még mindig biztonságosabbnak tűnik, mint a hazájuk, ahol potyognak a bombák és szólnak a fegyverek.
Nem vagyok naív, és itt a kontingensben rendszeresen beszélgetünk biztonságpolitikai szakértőkkel, és nem csak önök, ők is jelzik előre, hogy lehetséges, hogy jön még egy következő hullám. De ugyanakkor azt kívánom, hogy valójában az ENSZ, illetve az UNHCR-nek arról a tevékenységéről is beszéljünk, majd beszélhessünk, mert majd hosszabban, amelyik így hangzik, megtalálni a megfelelő tartós megoldást a menekültek számára, beleértve a hatékony társadalmi légkör kialakítását, és a többi, és a többi. Tehát bárcsak már a folyamatoknak ennél a részénél tartanánk.
A legfontosabb kérdés nyilván az, hogy vessünk véget a háborúknak. Ez nem a mi feladatunk, ez a világ feladata, a nemzetközi közösség feladata. Elképesztő az, hogy tétlenül nézzük ki most már közel 5 éve, több mint 4,5 év az, hogy Szíriában
nem ölik egymást. Nem ismertem erről önt kérdezni, de hát akkor ezek szerint beszélhetünk majd a jövőben erről is.
Végül is egy olyan háborúról van szó, ami eddig az országba előzött 4-4,5 millió embert, az országon belül az otthonába előzött 8 millió embert, tehát egy 22 milliós országnak több mint a fele 12 millió ember vált földönfutóvá, közel 300 ezer ember halt meg, veszett életét a háború miatt. Természetesen erről beszélnünk kell. Amennyiben a háborúnak vége van, akkor nem jönnek menekültek ebből az országból. Azt látjuk, hogy mintegy 63%-a ezeknek az embereknek, akik Szíriából jönnek el, azok ezek emberek idén legalábbis, még idén jöttek el. Tehát 4,5 éven keresztül még mindig próbáltak kitartani, otthon akarnak maradni. Szíria a régiónból egy fejlett ország volt. Az is borzasztóan fontos, hogy éppen egy idei felmérésünk nem reprezentatív, tehát 1200-1300 embert kérdeztek végig a kollégáim a görög szigeteken szíreket, és ezeknek az embereknek a túlnyomó része az minimum középfokú vagy felsőfokú diplomával, végzettséggel rendelkezett. Nagyon sokan közülük középiskolai vagy egyetemista diákok, nagyon sokan közülük orvosok, mérnökök, tehát ilyen emberek indulnak el, és ezek az emberek haza akarnak menni, ezek az emberek képesek volnának arra, hogy újjáépítsék az országot, és mindenkinek ez van az érdeke, Szíriának is, de Európának is.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
A mai napban segített nekünk Marad Kártál a tolmácsolásban. Őszinte köszönet Ámádnak és a családjának. Kemény Dániel volt a technikai pult mellett, és a zenék válogatásában is nagy segítségre volt. Köszönöm szépen a figyelmet, Tóth Mónikát lehetett hallani a mai kontingensben.
from laboratories facing a dying nation.
Yesterday.